Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, a helyi egyház közleménye. Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Ferenc pápa és Károly király üzenetet küldött a krikett csapataik mérkőzése előtt. Szerdán a vatikáni krikett csapat a Windsori kastélyba utazott, amely Károly király és a királyi család különböző tagjainak otthona. Ott a King's Eleven nevet viselő, a brit uralkodó háztartásának tagjaiból álló krikett csapattal mérkőztek meg. A játék a brit csapat győzelmével végződött. A mérkőzés a vatikáni csapat a Light of Faith, a hit világossága Egyesült Királyságbeli turnéjának csúcspontja volt. 2014-es alapítása óta ez a 10. külföldi útjuk, amely során az England Seniors csapatával és a St. Mary's University csapatával is megmérkőzött. A meccs előtt Eamon O'Higgins atya a vatikáni csapat menedzsere felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A Szentatya üdvözletét küldte mindkét csapatnak, és reményét fejezte ki, hogy az esemény alkalmat ad a testvéri szolidaritás hídjainak építésére, a keresztények egységének előmozdítására és a nagylelkű jótékonysági kezdeményezések elősegítésére. Károly király is üzenetet küldött erre az alkalomra. A brit uralkodó rámutatott, hogy ez volt a 4. meccs a Vatikán és a királyi csapat között. Örömének adott hangot, hogy a két felet ismét összehozta a krikett szeretete. Megjegyezve, hogy a Vatikán a jelenlegi bajnok, miután megnyerte az előző meccset, a király hozzátette, hogy nagyon várja az eredményt. O'Higgins atya egy levelet és érmet is átadott Sir John Sperling brit üzletembernek, a vatikáni krikett csapat patronusának. A levélben, amelyet Tolentino de Mendonça bíboros, a krikett csapatot felügyelő vatikáni dikasztérium prefektusa írt, megköszönte Sir John rendkívül nagy lelkű támogatását. A bíboros ezután hangsúlyozta a csapat sportdiplomáciai tevékenységének jelentőségét abban a helyzetben, amit Ferenc pápa a részletekben zajló harmadik világháborúnak nevez. Erre a témára Chris Trott, az Egyesült Királyság szentszéki nagykövete is utalt a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Elmondta, hogy a mérkőzés nagy visszhangot váltott ki, számos szinten, politikai és vallási szinten egyaránt. A sport barátságokat épít és akadályokat dönt le, és ez a mérkőzés remek példa erre, hangsúlyozta a brit szentszéki nagykövet.
Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, figyelmeztet a helyi egyház. Szabadon engedték Emmanuel Szentéliát atyát, akit múlt vasárnap raboltak el banditák, akik megtámadták Gressiét és 20 szemét megöltek Port-au-Prince közelében. A kiszabadulás híre az érsekségről érkezett, mely a hatóságoktól azt kéri, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák vissza az élethez való jogot. Újra szabad a keresztelő Szent János plébánia papja, a múlt vasárnap elrabolt Emmanuel Szentéliát atya, akiért sajtóértesülések szerint nem fizettek váltságdíjat. Legalább 20 embert megöltek a Vivre Ensemble együtt élni fegyveres banditák által végrehajtott támadásban, melyet a korábbi rendőr Jimmy Cherizier vezetett a Gressier-i rendőrségi alállomás ellen. Az ő szerepét meghatározónak tartják a Haitin kialakult kaotikus helyzetért, mint ahogy ő követelte Ariel Henry elnök lemondását, ami márciusban bekövetkezett. Grecében a fegyveres csoportok lakóhelyeket gyújtottak föl, és pánikot keltettek a közösségen belül, annak ellenére, hogy már több napja jelen van a Kenya által vezetett békekontingens. A rendőrség azóta újra ellenőrzése alá vonta az állomást. A Port-au-Prince érsekség felháborodásának és fájdalmának adott hangot a helyzet miatt, ami a rossz erőinek eluralkodását mutatja a haiti társadalmon. Július 1-i közleményében a Főegyház megye minősíthetetlen, halálos erőszak cselekedetnek nevezte a történteket. Az elrabolt papot úgy jellemezték, mint olyan lelki pásztort, aki soha nem hagyta magára a közösséget, melyért felelős, mindig kész volt segíteni és szolgálni. Az esetből világosan látszik, hogy a fővároshoz tartozó egyes környékek még mindig kikerülnek a rendfenntartó erők irányítása alól, mutatott rá a Port-au-Prince-i érsekség, mely felháborítónak tartja, hogy semmibe veszik a lakosság tagjainak jogait. A Főegyház megye közleményében együttérzéséről biztosítja az áldozatokat és hozzátartozóikat, majd az állami hatóságokhoz fordul, hogy sürgősen cselekedjenek és vessenek véget az erőszaknak, állítsák helyre az élethez való jogot Haitin. Június végén érkezett Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be az első kenyai rendőrkontingens, amelyet a bűnbandák elleni küzdelem támogatására vezényeltek a karibi országba egy májusban kötött kétoldalú megállapodás alapján. Indulásuk előtt William Ruto, kenyai államfő találkozott a misszióban résztvevő rendőrökkel. A zárt körű rendezvényen Ruto az elnöki hivatal tájékoztatása szerint azt hangoztatta, hogy a küldetés az egyik legsürgetőbb és legfontosabb világszolidaritási misszió. Az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly októberben Haiti kérelmére engedélyezte egy 3000 fős nemzetközi rendőrségi misszió odavezénylését. Kenya vállalta ennek a vezetését és azt, hogy 1000 emberrel hozzájárul a küldetéshez. Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost. Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80%-át már ellenőrzésük alá vonták, és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszakhullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet. A Karibi-szigetország 11 millió lakosának csaknem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás. Reménykedünk a változásban, és hogy a rendőrkontingens békét hoz, de attól tartunk, hogy a békéhez az út a bandák elleni háborún át vezet, melyek nem fogják egykönnyen megadni magukat, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Francesca Rava, a Rava alapítvány elnöke, amely két kórházat igazgat Haitin. Annak ellenére, hogy az erőszak továbbra is tombol az országban, az új elnök Gary Conille júniusi megválasztása reménykeltő, mert újra megnyitotta a repülőteret és több kommunikációs csatornát. Francesca Rava elmondta, hogy a gyermekek alultápláltsága és az őket sújtó fertőzések jelentik a legsürgősebb egészségügyi kihívást, a lőfegyverek által okozott sérülések nagy számán túl.
Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A szudáni katolikus püspöki konferencia ülése után június 30-án kiadott közleményükben a püspökök vízharangot kongatnak a szudáni társadalom szerkezetét szétmorzsoló erőszak és gyűlölet hihetetlen mértéke miatt. Nem tudunk elhatárolódni attól, ami Szudánban történik az országban 2023. áprilisában kitört háború óta, hangsúlyozzák a szudáni katolikus püspökök, akik a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről beszélnek. A szudáni és dél-szudáni katolikus püspöki konferencia szombaton a Dzsubában lezárult találkozót követően kiadott közleményében a főpásztorok a háború leállítására, a humanitárius segítségnyújtásra, a béke támogatására és a konfliktus utáni rehabilitációra, rekonstrukcióra és a traumák gyógyítására való felkészülésre szólítanak fel. A szudáni fegyveres erők és a gyors reagálású támogató erők félkatonai szervezet közötti hatalmi harc 2023. áprilisában széleskörű konfliktussá fajult. Óvatos becslések szerint a konfliktusban legalább 15.500 ember vesztette életét, míg egyes becslések szerint akár 150.000 ember is meghalhatott. Szudán már a konfliktus előtt is súlyos humanitárius válságot élt át, közel 16 millió ember szorult humanitárius segítségre. Jelenleg 25 millió ember Szudán lakosságának több mint fele szorul rá, köztük mintegy 12 millióan, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, és akik jelentések szerint visszaélések áldozatai a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyásával. A szudáni püspökök azt írják sajtóközleményükben, hogy a szudáni társadalom szövete szétszakadt, az emberek sokkos, traumatizált állapotban vannak, és teljesen megdöbbenve állnak az erőszak és a gyűlölet mértéke láttán. Ez nem egyszerűen két tábornok háborúja, olvasható a nyilatkozatban. A hadsereg elválaszthatatlanul beágyazódott az ország gazdasági életébe, és mind a szudáni fegyveres erők, mind a gyors reagálású támadó erők rendelkeznek a szudáni és a nemzetközi gazdag elithez tartozó személyekből álló hálózattal és kartelekkel, akik hasznot húznak a gazdaság különböző ágazatai feletti ellenőrzésükből. Azon túl, hogy a püspökök a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről szólnak, rávilágítanak arra, hogy az emberek borzalmas humanitárius katasztrófát szenvednek el egy olyan helyzetben, amelyben még csak a nyoma sem látszik a béke iránti párbeszéd fényének, ami reményt adhatna a szudániaknak. Aggodalmukat fejezik ki, amiatt, hogy a harcoló felek vezetői nem állnak készen a békére. A főpásztorok szerint eljött az idő, hogy gondoljanak a népre és a nemzetre, megegyezve, hogy minél többen szóródnak szét, annál inkább nő a gyűlölet a különböző szudáni etnikai csoportok között. A szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia közös nyilatkozatában a főpásztorok hálájukat fejezik ki Ferenc pápának, amiért többször is kifejezte aggodalmát Szudánnal és szomszédjával kapcsolatban, valamint a békéért és a menekültek védelméért szóló felhívásaiért. Felemelik szavukat a Szudánban ártatlan civilek ellen elkövetett atrocitások elítélése érdekében. Elítéljük a civilek meggyilkolását, megerőszakolását és kifosztását bármely oldal részéről, és felhívást intézünk a felelősségre vonásért bűneikért. Végül csatlakoznak a pápa felhívásához a békére és a párbeszédre, valamint felhívást intéznek a harcban résztvevőkhöz, hogy tegyék le a fegyvert, és kezdjenek érdemleges béketárgyalásokat.
A keresztény botrány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Első hallásra és olvasásra talán botrányosnak tűnhet a következő kis történet, amelyet Carlo Maria Martini bíboros mesélt el egyik alkalommal. A történet egy házasságra készülő olasz ifjú párról szól, akik előre megbeszélték a plébánossal, hogy mivel nincs elég pénzük, egy kis ünnepséget tartanának a templomkertben a szentmise után, aztán hazamennek. Igen ám, de a szertartás után annyira kezdett esni az eső, hogy megkérték a plébánost, engedje meg, hogy a kis ünnepséget a templomban tarthassák meg. Szegény atya nem tudta, mit évő legyen, nem igazán örült, hogy fogadást rendeznek a templomban, sajnálta is őket, ők pedig megígérték, hogy megesznek egy kis süteményt, isznak kis bort, énekelnek kicsit, s aztán hazamennek. Meggyőzték az atyát, és fél órán belül már nagy ünnepelgetés folyt a templom falain belül. Mindenki jól érezte magát, a plébános viszont tele volt feszültséggel, fel alá járt a segrestjében, háborogva a társaság keltette zaj miatt. Ekkor bejött a segédlelkész és megkérdezte tőle, hogy miért olyan feszült. Már hogy ne lennék feszült, hát nem hallja a lármát? Válaszolt a plébános. Nos, atya, ezeknek az embereknek valóban nincs hova menniük. Tudom, válaszolta a plébános, de mégis miért csapnak ilyen zenebonát? Nos, atya, ugyebár nem szabad elfeledjük, hogy Jézus is jelen volt egy esküvőn, próbálta vigasztalni a segédlelkész az ideges papot. Tudom, jól tudom, tisztelendő atya, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői banketten, de ott nem volt oltári szentség. Nem szeretnék belemenni a történet elemzésébe is, megállapítani, hogy kinek volt és kinek nem volt igaza, mint ahogy az sem, hogy túlzásba vitték-e a vendégek az ünneplést. Nyilván lehet vitatkozni vele, de én inkább ezt most egyfajta ébresztőnek szánom az évközi 14. vasárnap evangéliumi szövegrésze kapcsán, hogy felülvizsgáljam Istennel való kapcsolatomat. Bármennyire botrányosnak is hangzik, tényleg vannak közösségeink életében olyan esetek, amikor a szentségimádás fontosabb, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Értem ez alatt azt, hogyha egy szentségimádás után nem változik semmit keresztény életem, és minden a megszokás mentén zajlik tovább, akkor botránkoztatok igazán másokat. Aztán van, amikor az ima fontosabb, mint a szeretet. Értem ez alatt azt, hogy rendszeresen elvégzem imáimat, részt veszek a szentmisén, de nem lépek előre a szeretet gyakorlásában. Nem botrány ez? Aztán van olyan is, hogy Isten fontosabb, mint a szomszéd. Értem ez alatt azt, hogy kapcsolatot tartok Istennel, de haragban vagyok a szomszéddal. Bizony, ez is botrány. Amikor Jézus saját hazájában tanít, a názáretiek először elcsodálkoznak bölcsességén, erőt vesz rajtuk az ámulat és a döbbenet, de aztán elutasítják őt. Egy olyan képhez ragaszkodnak, amelyet kialakítottak őróla, és amikor Jézus nem felel meg az általuk alkotott képnek, akkor visszautasítják, elutasítják őt. Megcsodálják, majd visszautasítják. Krisztus megismerése a csodálattal kezdődik, de nem rekedhet meg ezen a szinten. Ha meg akarom ismerni Krisztust, mindig el kell dobnom egy régi képet, felül kell vizsgálnom hiedelmeimet, különben a jól megismert vallásos ismeretek is akadályá válhatnak. Amikor Krisztus meghív az ő követésére, azt kéri, hogy bízzam rá magam és hagyjak mindent magam mögött. Mindent, még az addig biztosnak vélt dolgokat is. Csak az ő arcát szemléljem, az ő szavait fontolgassam elmémben és szívemben, s akkor kezdődik el az igazi változás, az őszinte megváltozás. Továbbra is fontos lesz a szentségimádás, de nem azért, mert kötelesség, hanem azért, mert tudom, hogy az ő jelenléte járja át azt a kisostyát, amely előtt térdelek és imádkozom. Kevesebbet beszélek majd, és többet hallgatom őt. Ebből aztán következik az is, hogy szentségimádás után egészen másként tekintek a hozzám közel állókra, és jobban szeretem őket. Honnan tudom, miből érzem meg, hogy a változás, a megváltozás útján járok? Ha megszületik bennem a belső béke, és gyakrabban hallom a Szentlélek sugallatát, akit Krisztus küld nekem. Vizsgáljak felül mindent, újra, meg újra. Akkor is, ha el kell engednem minden korábbi hiedelmet és hamis képet, akkor is, ha mindez botrányos. Mert a radikális Krisztus követésben a botrányosnak tűnő lépéseket is vállalnom kell, amelyek kimozdítanak megszokásaimból. A botrány azonban csak a felszínen élőknek botrány. Krisztussal élni nem botrány, még ha kifelé annak is látszana. Vállalom?
A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.